Hölgyeim és uraim, egészségkultúráról lesz szó, hiszen közeledik a tavasz, és egyre többen gondolnak arra, hogy egy kicsit kellene mozogni, legalábbis hát egyre többen böngészik a sportboltok valós vagy virtuális kirakatait különböző klassz kiegészítőkért, hiszen tudjuk, hogy itt kezdődik minden, de hogy mi is tulajdonképpen a mozgásnak az értelme, azon túl, hogy attól jobban érezzük magunkat, meg jobban is nézzük ki, erről dr. Balog Illéssel fogok beszélgetni, aki az Istenhegyi Klinika endokrinológus nőgyógyásza. Üdvözlöm, doktor úr!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát szokták mondani, hogy a mozgás az nagyon jó a stressz ellen, hiszen tudjuk, akkor kicsit úgy elterelődik a figyelmünk, másra gondolunk, magunkkal vagyunk elfoglalva, de hogyha én jól tudom, akkor ennek sokkal több oka van, mármint annak, hogy a mozgás segíti a stressz leküzdését, hiszen valahogy a mi biológiánk vagy a testünk is eszerint működik. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
Igen. A stressz az utóbbi időkben nagy mértékben megváltozott az emancipációval, vagy a kultúránkkal, vagy a városodással, hiszen mindegyikünket nagy mértékben ér információszennyezés, fényszennyezés, hangszennyezés. Ezért a stresszhormon szintünk a nap során többször is megemelkedik magasabbra. Amikor a stresszhormon megemelkedik, akkor az pedig a vércukor ingadozást eredményez, hiszen a stressz esetében a szervezet felkészül arra, hogy valamilyen reakcióval próbálja ezt a dolgot feldolgozni. Ugyanakkor, ha éppen csak egy székben ülünk, és az interneten keresztül olvasunk valamit, amit a stressz szintünk megemelkedik, akkor nincsen mód arra, hogy ezt a szituációt, ezt valamilyen módon levezessük, ami egy normális stresszreakció lenne, hogy valamilyen módon elmozdulunk, arrébb megyünk, elugrunk, felmászunk, csinálunk valamit. Uh-huh. Ezért aztán mindannyian tulajdonképpen veszélyben vagyunk, abban az értelemben, hogy az elmúlt évszázadhoz képest hihetetlen mennyiségű stressz ér minket. És itt nem arra gondolok, hogy mondjuk a szomszéd bosszant minket, vagy a parkolót nem találtunk, mert az is, hanem az állandó apró stressz faktor az romboló hatású.
Uh-huh. De doktor, ez nem úgy van, hogy valahogy az embernek az immunrendszere az alkalmazkodott ehhez? Tehát nyilván állandóan stimulálva vagyunk, zizegnek a kütyük, dudálnak az autók, ahogy ön is mondta, de hogy az emberbe kialakul egyfajta ilyen védettség, hogy egy ponton túl nem vesz erről tudomást, vagy a szervezetünk nem alkalmazkodik ennyire gyorsan?
Hát nem tud nem tudomást venni, mert arról az lehet, hogy mondjuk a reklámokról nem veszünk tudomást, tehát ki tudunk ilyesmit kapcsolni, ha erre gondol, de azt nem tudjuk kikapcsolni, hogy nem akkor kell fel, amikor ébred, hanem az óra csörög, nem akkor fekszik le, amikor az este beáll, hanem még tévézik, vagy barátokkal találkozik, nem akkor táplálkozik, amikor éhes, hanem amikor van ideje, kicsit össze-vissza. Ezek a szituációk, ezek mind kockázati tényezők. És ebből bizony betegség alakulhat ki, tehát a sportolással a stressz szintet le tudjuk vezetni. Persze a sportolás az ugye ilyenkor mindenféleképpen azt a felesleges cukrot, illetve stresszhormont azt felhasználja, hogyha ez egy ilyen intenzív sportolás, de van, akinek a hobbi tevékenysége is ugyanezt el tudja érni, tehát nem feltétlenül csak a sportolás az egyedüli üdvözítő, hanem akinek van hobbija, azzal is jól le tudja vezetni a napi stresszt, illetve kikapcsolni magából. Például, ha egy horgolás vagy sakkozás, tehát hogy egészen sportot távoli hobbikat mondjak.
Aha, tehát akkor ez úgy néz ki, hogy a stressztől megnő a vércukorszintünk, és ezt tudjuk legyőzni, vagy leküzdeni más jellegű tevékenységgel, hogyha most nagyon egyszerűen
levezetni. Igen, tehát talán így levezetni a stresszt.
Aha, igen, ez érdekes, hogy mondta, hogy horgolás, vagy barkácsolás, vagy minimális mozgással összefüggő tevékenység, de azért mégis azt szokták mondani, hogy van egy bizonyos mozgás mennyiség, amit ajánlatos hetente, vagy naponta teljesítenünk. Ez is összefüggésben van a vércukorszinttel?
Egyértelmű az összefüggés, hiszen azt tudjuk, hogy azoknak a cukorbetegeknek, akik inzulinra szorulnak, és ugyanazzal a táplálkozással egy aktívabb napot iktatnak be, kevesebb inzulinra van szükségük, tehát az összefüggés elég egyértelmű.
Uh-huh. Világos. Beszélgettünk ugye a civilizációs bántalmakról, betegségekről, és tulajdonképpen akik rendszeresen mozognak, azok is valamilyen formában mesterségesen iktatják ezt be, hiszen nincs szükségünk arra, hogy ugye, hát hétköznapiasan mondjam, a mamut elől meneküljünk, tehát hogy valahogy elmegyünk edzőterembe, vagy különböző futópadokon futunk, és annak is nagyon megszabjuk az idejét, ugyanakkor azok se teljesen stresszmentesek, hiszen nagyon sokan közben is csinálnak valamit, üzeneteket váltanak a telefonon, esetleg laptopon keresztül, tehát az is valahogy így a mindennapokban nagyon gyakran belesimul.
Hát igen, itt is van egy ellentmondás, hogy az is egy stresszel jár, hogy parkolót keresünk az edzőterem előtt, meg időre megyünk, aztán rohannunk kell tovább. Tehát ez is egyfajta stresszel jár, de maga a sportolás az annyira előnyös, hogy ezt a plusz stresszt, ezt meg se érezzük. Az ott teljes mértékben levezetésre kerül, meg az egész napi feszültség is. Az izmok elfáradnak, teljesen más lesz a biológiája a szervezetnek, sokkal jobban alszik aznap, hogyha mozgást iktat be. Itt a mozgás az nem azt jelenti, hogy extrém sportokat kell, vagy extrém teljesítményt kell elérni, hanem minden nap legyen meg egy ilyen kardiotípusú, vagy önsúlyos, súlyemeléses mozgás, az bőven elegendő ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket.
Uh-huh. Fontos az, hogy mit mozgatunk meg? Tehát nyilván, hogy egy futás, kocogás, séta az úgy nagyjából mindenünket átmozgatja, de ahogy ön mondta, hogyha súlyzózok, vagy saját súlyt emelek, akkor nyilván ez bizonyos izomcsoportokra vonatkozik. Ez mennyire számít?
Ugye a személyi edzőknek megvan az a tudásuk, hogy a szálkásításhoz optimális mozgásokat, teljesítményt előírják arra jelentkezőknek, de biológiai szempontból ez nem fontos. Itt inkább az a fontos, hogy a szívfrekvencia megemelkedjen, tartósan emelkedett legyen, és ez már a sportolásnak egyfajta mérőszáma. Tehát ez a kardiotípusú edzés, az már abból a szempontból, hogy az egészséget megőrizzük, abból a szempontból elegendő. Nem is véletlenül találták ezt ki, ezt a kardiotípusú edzést. Ez egyébként nem arra való, hogy valaki extrém sportokat, extrém teljesítményt, bajnoki szinteket érjen el, hanem arra való, hogy az egészségét megőrizze.
Világos. Hadd kérdezzem most, mint nőgyógyászt, hogy mi a helyzet terhesség előtt, alatt, után? Nyilván után ez egy közismert probléma a kismamák számára, valahogy próbálják visszanyerni az eredeti alakjukat. Terhesség alatt is, hát van, akinél ajánlják, van, akinél nem, azért óvatosan szoktak ezzel bánni. Illetve nem tudom, hogy maga a mozgás, az mennyire segítheti elő azt, hogy valaki teherbe essen.
Hát nagy mértékben. Uh-huh. Nagy mértékben. Ugye már a terhesség előtt gyakorlatilag szükség van arra, hogy a szervezetet a optimális körülmények közé állítsuk be a működését illetően. Ezt megfelelő diétával, életmóddal, dohányzás mellőzéssel, alkohol kiiktatásával, testsúlykontrollal lehet elérni. Tehát tulajdonképpen a terhességre fel lehet készülni. És hogyha valaki úgy megy a terhességbe bele, hogy minden rendben van az ő szervezetét illetően, akkor az egy várhatóan szövődménymentes terhesség lesz egy sima szüléssel, amit követően a szoptatási időszakban sem várható extrém probléma. A terhesség alatt ilyen esetben, amikor egészséges a szervezet, akkor a mozgásnak nincsen akadálya. Nyilvánvalóan nem a terhesség alatt kell rekordokat dönteni, és az addig
nyomni, igen.
Igen. De a mozgásnak semmilyen akadálya nincsen, sőt, hát, hogy versenysportolóknál fordul elő gyakran, hogy fel sem tűnik a teljesítményében az, hogy kis terhes. Tehát kis terhes korban, ha nincsen panasza, akkor nincsen eltiltva semmitől a női szervezet. Amikor már a magzat mérete akkora, hogy annak a tehetetlenségével számolni kell, akkor a nagy erőfeszítést igénylő sportokat mellőzni javasolt.
Világos. Jó, akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy nyilván ez mindenkinek segít. Mi a helyzet az idősekkel? Ugye ez egy nagyon problematikus, hát kor meg terület, nyilván sok szempontból, hiszen jelentkeznek különböző szervi problémák, nagyon sokaknak problémát jelent a mozgás, és az, hogy emellett még bármilyen fajta tornát vagy testmozgást végezzenek, az általában nem fér bele, ugyanakkor nagyon sokan mondják, hogy még akkor is, hogyha valaki csak nagyon keveset tud mozogni, akkor is tegye meg, és valami fajta tornát végezzen.
Igen, ugye az idős szervezet, tehát hogyha valaki úgy képzeli az életét, hogy a nyugdíj korhatárig semmivel sem foglalkozott, és majd nyugdíjasként fog csinálni mindent, amit addig a
Hát persze, mert addig nem ért rá, és akkor majd most fogok, igen, de sokan vannak így, persze.
Az egy óvatosságot igényel, tehát nem kell olyan vehemenciával nekilátni a mozgásnak, a sportolásnak, mint hogyha 20 éves lenne, mert ebből csak probléma lesz, akár ízületi, akár a csontoknak a törési képességét, illetően más az élettani szituáció. És ilyenkor óvatosság indokolt. Na most a sportokban van olyan sport, ami nem terheli oly mértékben a ízületeket vagy a szervezetet, és a fokozatosság is bevethető. Ez például az úszás vagy a vízi sportok, amikor nem terhelődik az ízület, ugyanakkor az izomzatot lehet átmozgatni, akkor meglátja, hogy milyen teljesítményekre képes, hogy bírja a szíve, a tüdeje, és ahhoz igazíthatóan majd a száraz sportokat is lehet igénybe venni. De nem az a megoldás, hogy amikor elértük ezt a kort és ráérünk, akkor aztán most mindent bele.
Jó, hát itt a tavasz, úgyhogy mindenki, aki eddig nem tette, az most aztán tényleg a friss levegőn is mozoghat, nem csak bent az edzőtermekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket, doktor úr. Balogh Illéssel, endokrinológus nőgyógyászral, az Istenhegyi Klinika orvosával beszélgettem. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget.